Íme ez megérintette ajkadat. Bűnöd el van véve. Vétked meg van bocsátva. Majd az Úr szavát hallottam, aki ezt mondta. Kit küldjek el? Kimegy el nékem követségbe? Én ezt mondtam. Itt vagyok. Engem küldj. Ő válaszolt. Menj. És mondd meg a népnek, halván halljatok, de ne értsetek. Látván lássatok, de ne ismerjetek. Tedd kövérre a nép szívét, tedd süketté fülét, és kösd be a szemét, hogy szemével ne lásson, fülével ne halljon, szívével ne értsen, és megtérve meg ne gyógyuljon. Megkérdeztem, meddig tart ez, Uram? Ő így felelt. Míg el nem pusztulnak, és lakatlanok nem lesznek a városok, a házakban nem lesz ember, a föld pedig pusztává nem válik. Eltávolítja az Úr az embert, és nagyon elhagyott lesz az ország. Ha megmarad belőle egy tized, azt is újból pusztulás éri. De úgy, ahogyan a csernek, vagy a tölgynek kivágás után is megmarad a gyökere, ez a gyökér lesz a szent mag. Amen. Rendkívüli igék ezek, és egy rendkívüli élethelyzet, amely egyébként minden vasárnap megtörténik. Valójában minden vasárnap megtörténik ez, amit itt Ézsaiás átél, itt ezen a helyen. De nem biztos, hogy mindannyian ilyen módon kapcsolódunk be ebbe az Isten tiszteletbe, amelybe Ézsaiás bekapcsolódott, és hogy ezt ő átélte. Mindenképpen az igében több ponton ott van az Isten helyreállító kegyelme és a jövő reménysége azok számára, akik gyakorlatilag saját vétkes utukon járva, önfejűségük miatt tönkretették az életüket. Azt mondja Isten igéje, hogy megmarad a gyökér. Van még remény, van jövő, van lehetőség újra kezdeni. Csodálatos igék, viszont nagyon tanúságos, amit korábban előtte tanít nekünk a Szentlélek ebből az Ószövetségi kinyilatkoztatásból. Az a kezdődik az ige szakaszunk, Ézsaiásnak a visszaemlékezése erre a találkozásra, hogy Uzziá király halálának az évében történik ez a látomás. Érdemes kicsit oda néznünk, hogy ki is volt az Uzziá, és miért volt fontos, hogy ez az isteni találkozás ez ezzel az igével kezdődjön, így legyen bevezetve. 52 évig uralkodott Uzziá, ez a Krisztus előtt 792-től 740-ig, és 740-ben kezdte Ézsaiás prófita az ő profitai szolgálatát. És nagyon érdekes az, hogy hogyan élt ez a Uzziá. 16 évesen lett vezető, és ha elolvassátok a 2 Krónika 26.1-23-ig terdő szakasz, 2 Krónika 26.1-23-ig, akkor megdöbbenve látjátok, milyen profi vezető volt. Tehát rendkívüli tehetséggel megáldott ember volt, 16 évesen lett király, egészen fiatalom, és 52 éven keresztül, amit ő végzett az ország java érdekében, az rendkívül jó. Tehát egyszerűen elképesztő, ahogy megszervezte az országot, ahogy megszervezte a hadsereget, ahogy felszabadította a korábban ellenségek által ura a területeket, ahol őr helyeket állított, hogy megerősítette a Szentváros, Jeruzsálemet. Tehát rendkívüli vezetőket állított, nagyon komoly hadserege volt, folyamatosan edzésben lévő hadsereget tartott fel, több száz ezres hadserege volt, és csak a vezetőjének a hadsereget több ezren voltak, és azt mondja róluk, hogy folyamatosan készültek és készen álltak. Ezért a híre elterjedt Egyiptomba is, gyakorlatilag félték ezt a királyságot a környező népek is. Mert olyan emberek voltak ebben az országban, a nép között, akik harcosok voltak, és mondtam nektek tegnap, kell találkoztunk, hogy nem fotelt kerestek, hanem kardot. Maguk számára. Igen ám, de Uzziának az élete sajnos nem így ért véget. Ezért mondja a Szentírás, hogy nézzetek életük végére, mert nagyon sok tanúság van belőle. És éppen a mai ige szakaszunk kapcsán rendkívül fontos is, hogy megnézzük, hogy hogyan ért véget Uzziának az élete. Nagyon tanúságos. Ez a 2 Krónika 26. rész 16. verstől a 23. versig van leírva. Tehát 2 Krónika 26, 16-tól 23-ig így hangzik. Amikor azonban Uzziá megerősödött, vesztére felfoghatott, és vétkezett Istene az Úr ellen. Bement ugyanis az Úr templomába, hogy illat áldozatot mutasson be az illat áldozati oltáron. De bement utána Azárja főpap, és vele együtt az Úr papjai, 80 erős ember. Elébe álltak Uzzia királynak, és ezt mondták neki. Nem a te dolgod, Uzzia, hogy illat áldozatot mutass be az Úrnak, hanem Áron fiai és a papoké, akiket azért szenteltek föl, hogy ők mutassák be az illat áldozatot. Menj ki a szentélyből, mert vétkeztél, és nem válik dicsőségedre az Úr Istennél. Erre felbőszült Uzzia, akinek éppen a kezében volt az áldozathoz való füstölő edény. De amikor felbőszült a papok ellen, poklos folt jelent meg a homlokán. Az Úr házában lévő papok előtt, az illat áldozati oltár mellett. Amikor Azárja főpap és a többi pap felé fordult, látták a poklos foltot a homlokán. Ekkor kiűzték onnan, de ő maga is sietett kimenni, mert az Úr verte meg őt. Uzzia király poklos maradt halál napjáig, és egy elkülönített házban lakott poklosan, mert kizárták az Úr házából. Fia Jótám állt a királyi palota élén, ő bíráskodott az ország népe fölött. Uzzia egyéb dolgai elejétől végig, megírta Ézsaiás próféta, Ámóc fia, és pihenni tért Uzzia az őseihez, és eltemették ősei mellé a királyi temető mezejébe, mert megállapították róla, hogy poklos. Fia Jótám lett utána a király. Megdöbbentő vég. És abból a szempontból is megdöbbentő, mert ahogy mondtam, Uzzia egy rendkívül tehetséges ember volt, és életének jelentős részében nagyon odaszánt életű keresztény. Pontosabban Ószövetség értelemben hívő életet élt. Nagyon odaszánt volt, példaértékű volt tényleg. Azt lehet látni, amikor olvassuk az ő történetét, hogy a főpappal együtt munkálkodott, és mindenben kikérte a véleményét a szellemi dolgokban. Tehát ő nagyon jól csinálta a ország vezetését, a hadviselést, és együtt működött azokkal a szellemi vezetőkkel, akik az Istennek a vezetését vették el, profétai módon szolgáltak, és amíg ez a fajta egyensúly megvolt, hogy mindenki a maga helyén állt, tehát a világi hatalom gyakorolta, a szellemi hatalmat pedig maga azok, akire az Isten bízta, addig nagyon szépen fejlődő virágzó ország volt. Ez helyi gyülekezetre, városra, országra és földrészekre is igaz megállapítás. Szellemi igazság. Amikor összekeverednek a dolgok, akkor abból mindig rendkívül komoly szellemi kavalkád lesz. És veszedelem. Uzziának a fejébe szállt a dicsőség. Azt mondja az írás, hogy nagyon sok sikert ért el, és megfeledkezett arról, hogy a siker forrása az Isten. És milyen komoly kísértés mindannyiunknak. Ki az, aki ne vágyna a sikerre? Hát mindenki szeretné, ha az élete jól prosperálna, sikeres lenne, haladna előre. A család élete, vagy az egyén élete, a munkahelyi karrierje, az anyagi élete, a szellem élete, a szolgálata, a gyerekeivel való kapcsolata, a baráti kapcsolatai. Szeretnénk, ha jól működne, nem? És szerintem ez egy teljesen jó dolog. És Isten ezt meg is tudja adni, hogy bizonyos területeken átéljük és megtapasztjuk az Istennek az áldását. Hogy megáldja az életünket, és velünk van az Úr. Azonban Uzzia elfeledkezett arról, hogy mindennek forrása az életében az Istentől van. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, én többször, és nem magamról beszélek, inkább csak a helyzetről szeretnék szólni, hogy amikor igehirdetés után hazamegyek, akkor egyrészt gyerekeimet meg szoktam kérdezni, másrészt pedig imádkozok. És volt már olyan, hogy nem tudtam elaludni, mert nyugtalan volt a lelkem. Zaklatott voltam. És a Szentlélek világosan megmutatta, túl sokat beszéltél magadról. Az igéhirdetés nem arról szól, hogy magadról beszélj, hanem hogy felemeld az Urat. És hát gyorsan megtértem, megvallottam bűnömet, Uram, bocsáss meg, tényleg, nem kellett volna. Helytelen volt. És Uzzia pontosan ebben a bűnbe esett bele. A középpontban az életébe saját maga került. Kit emelünk fel? Érdemes, több beszámolót hallottunk az elmúlt időszakban, Gyülekezetben volt egy értékelő sorozatunk. Gondold végig, hogy kiről beszéltél. Magadról beszéltél, hogy az Urat emelted fel. Tedd azt, hogy én szoktam. És meg lehet nézni, hogy hogy állunk a felfelakadottsággal. Hogy állunk az Isten központosággal, mennyire van biztonságban az életünk, mennyire vagyunk megállhatók, és mennyire tud bennünket Isten áldásként használni mások életében. Amikor az Isten kegyelméért vagyunk hálásak, és őt dicsőítjük, akkor minden szolgálatunk, amit teszünk, vagy bármi, ami jó az életünkben, azt úgy éljük meg, hogy hálaadás. Tehát nem valami érdem, amit mi összehoztunk, hanem egyszerűen hálásak vagyunk a mindattól egyik az Istennek, aki életet adott nekünk. És nem csak életet adott nekünk, hanem akik megtértek és új életet nyertek, megtapasztalták az Isten szabadítását és a vele való személyes közösségnek az áldását. És mindaz, amit teszünk, azt úgy éljük meg, Uram, olyan hálás vagyok, hogy tehetek. Hogy ezt megtehetem. Hogy ezt rám bíztad. A tétlenségünk is beszél arról, hogy hogyan gondolkodunk Isten kegyelméről. Aki tétlen és terméketlen, szintén az életében nem az Isten van középpontban. A tétlenség arról beszél, hogy nincs meg az Isten kegyelmének mély megértése, és az a fajta hálaadás az életemben, amiből fakad az Istennek tetsző cselekedet. És az életben nem kell nagy dolgokra gondolni, nem kell itt arra gondolni, hogy most mindenki prédikálni fog holnaptól. Ha egyszerűen szorosan követem Jézust, figyelek rá, szerinte való módon kezelem a konfliktusaimat, ő szerinte gondolok minden anyagi javamra, ami van, és szabadságban járok, mint amiről tudom, hogy minden az övé. Így látom a gyerekeimet. A gyerekeimet rám bízott kincsnek látom. Így látom a gyülekezetemet, a kapcsolataimat, a szolgálati lehetőségeimet. Mint ajándékot, egy lehetőséget, egy áldást az Istentől. Milyen nagyszerű élet ez, nem? Itt ebben a ilyenfajta gondolkodásmódban nincs benne a sóhajtozás. Néhányan annyit sóhajtoznak, mert valami kicsit tenni kell az Úrért. Csak azt nem értem, miért csinálják. Jaj, nem tudok aludni. Felmerült bennem a kérdés, miért akarunk olyan sokáig élni? Mert mai ember, ugye, azon dekázik, hogy hány évig fog ő élni, hogy mennyi évet tud nyugdíjban lenni. Érdemes a Prédikátor könyvét 11. részt elolvasni, hogy mi is jár az öregséggel. A fogak kihullásától, a szem elmattulásáig, a remegésig. Tehát, hogy reálisan nézze a Bibliában, hogy mit is akarunk mi. És ha sokáig akarunk élni, akkor miért akarunk sokáig élni? Miért gondoljuk azt, hogyha sokáig élünk, az annyira nagy áldás. Valaki azt mondja, hogy a halál megváltás lenne már nekem. Nem az a kérdés, hogy sokáig élsz-e, hanem amit élsz, az hogy éled. Tudjátok, Pál apostol hány éves volt, amikor megölték, és elvették az életét? 60-65 éves. Pont lemaradt a nyugdíjról. Ilyen ciki. Fizetette a TV-t, meg a nyugdíjbiztosítást. Meg még önkéntes nyugdíjpénztára is volt. Önmagában nem mondom, hogy ez rossz dolog, ne értsetek félre, hogy önkéntes nyugdíjpénztára legyen valakinek, de nagyon nagy baj, ha valaki azt gondolja, ha majd nyugdíjas lesz, akkor fog élni. Mert nézd a Bibliát, és gondolj rá, és nem fogsz. Nagyon kevesek, akik nem csináltak egész életükben semmit, és megérték az életükben a 60 alány esztendőt, és egyébként tök rendben van minden, csak lehet, hogy ott van a boldogtalanság az életükben, és elszaladt mellettük az élet. Tehát felmerült bennem a kérdés, hogy Isten miért szeretné sokáig élni? Vagy amíg élsz, azt hogy akarod eltölteni? És én? Ez nagyon fontos és érdekes kérdés, nem? A Pál apostol a kegyelemről és az abból fakadó indítékokról így szól a római levél első rész 14-es versében. Görögöknek és barbároknak, bölcseknek és tudatlanoknak egyaránt adósa vagyok. Mekkora áldás, nem? Tehát egyrészt miről beszél ez az igevers? Arról, hogy Pál apostolnak volt töblete. Tehát egyszerűen úgy tekintett a többi emberre, hogy nála van valami, amit tud adni. Pál apostol nem kapni akart az emberektől, hanem egy áldott ember volt. És úgy tekintett minden emberre, mint akinek a részére van valami nála. Milyen boldog élet ez, ha belegondolsz? Hogy tudsz körülnézni a villamoson, a buszmegállóba, a munkahelyeden, hogy nálad van valami, amit Isten adott az életedben, amivel adósa vagy a másik embernek. És éppen azt akarod megérteni, hogy a mai napon ebből mi az, amit megoszthatsz vele? Mire vezet a Szentlélek? Milyen gazdag élet ez, nem? Pál így ment a városokba, az utcákra, de kérdésem az, hogy miért olyan kevés embernek példa Pál apostol élete? Úgy igazából. Ha megkérdezem tőled, te szeretnél olyan életet, mint Pál apostol? Ja, nem volt felesége, nem biztos. Nem volt a gyerekei, nem biztos. Jó, lehet, hogy nem voltak. Sok minden mond ugye az egyház történelem, de nem vagyunk benne 100%-ig biztosak. Azt tudjuk, hogy Ézsaiásnak volt 2 gyereke, meg felesége. Tehát, hogy családos ember volt, úgy szolgált az Urat. Tehát akkor vegyük őt példának. Miért akar olyan kevés keresztény olyan lenni, mint Pál? Lehet, hogy tudod a választ, igaz? Uzia pont erről az adósságról feledkezett meg, amiről Pál beszél, hogy adósa vagyok. Uzia nem arra gondolt, hogy adósa vagyok az Istennek. Adósa vagyok a népnek. Adósa vagyok a családomnak. Adósa vagyok a barátaimnak, a főpapnak, aki mellettem volt végig. Adósa vagyok. Hanem úgy gondolta, hogy fölötte van a többinek. Nem voltak semmik, mondtam, több százes hadserege volt, 80 markos legény örödelt az ajtóba, és mondták királynak, hogy el lehet sétálni. Tehát itt most mindegyikünket megölsz, csak akkor fogsz ide bemenni. Hú, te ki akarsz lenni? Melyik csapathoz akarsz tartozni? Melyik szív az, amely közel áll hozzád, vagy hozzám? Uzia szíve, vagy ezeknek a istenféle embereknek a szíve? Akik nem hosszú ideig akartak élni, hanem az Úrnak akartak élni. Mekkora különbség. Ne értsetek félre, nem szeretnék arról beszélni, hogy most az a cél, hogy mindenki 32 évesen eldobja az életét, és akkor eutanázia. Szó nincs erről, hanem talán mással kéne foglalkozni, mint az életünk végével. Pál a Krisztus megtapasztalt és érdemtelenül kapott szeretetére emlékezik, és igazán Pált ez mozgatta, és ez a szabadság. Azt gondolom, hogy többen azért vannak iga alatt, azért nyögnek iga alatt, és terhes számukra az Isten szolgálata, mert nem a Krisztus szeretete mozgatja a szívüket, hanem valami más. Majd mindjárt megnézzük, hogy mi lehet esetleg. Pál azt mondja a 2 Korintus 5:14-ben, mert Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogyha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt. És azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, többé ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt. Ugye Pál, engem ez a szeretet mozgat. Ez kelt fel reggel. Ez indít imádságra. Ez visz tovább, amikor leköpnek. Ez visz tovább, amikor kigúnyolnak. Ez a szeretet mozgat, felemel. Ennek az áldását élvezem. Ézsaiás proféta az első fejezetekben a könyvének több dolgot elénk tár a nép szívéről. Hogy milyenné vált az Isten népének szíve, akik korábban szerették az Urat. Az első része szalapoztok, az első 17 vers, amit idézek, de nyilván az egész 6. fejezetig csodálatos képek vannak. Nem tudom, tudtátok-e, hogy Ézsaiás rendkívül művelt ember volt. Tehát korábban az egyik legműveltebb ember volt. Olyan irodalmi színességgel írta a könyvét, a profétai könyvet, hogy máig elámulnak, akik olvassák, és eredeti nyelven tudják olvasni az írásait. És a kumráni tekercsek között, szinte a teljes Ézsaiás tekercset megtalálták. Nézzük csak a Ézsaiás proféta könyvének első fejezetéből az első néhány verset. 17 verset olvasok, mert hasznosabb, mint ha beszélek. Ézsaiásnak, Ámosz fiának látomása, amelyet akkor látott Júdáról és Jeruzsálemről, amikor Uzzia, Jótám, Aház és Ezékiás voltak Júda királyai. Halljátok meg, egek, figyelj ide, föld, mert az Úr szól, fiaimat fölneveltem, fülmagasztaltam, de ők elpártoltak tőlem. Az ökör ismeri gazdáját, a szamár is urának jászlát. De Izrael nem ismer, népem nem ért meg engem. Jaj, vétkes nemzet, bűnnel terhelt nép, gonosz utódok, romlott fiak. Elhagyták az urat, megvetették Izrael szentjét, elfordultak tőle. Minél több verést kaptok, ez többenetes, minél több verést kaptok, annál jobban ellenkeztek. Egészen beteg már a fej, egészen gyenge már a szív. Tetőtől talpig nincs rajta épp hely. Csupa zúzódás, kék folt és gennyesebb. Nem nyomta ki, nem kötözték be, olajjal sem gyógyították. Országotok pusztaság, városaitokat fölperzselték, földeteket szemetek láttára idegenek tarolták le. Pusztaság, mint ahol idegenek dúltak. Olyan maradt Sion lánya, mint a kunyhó a szőlőben, mint a csőszáz az uborka földön, vagy mint egy ostromlott város. A seregek ura nem hagyott volna néhány menekültet, olyanok lettünk volna, mint Sodoma, Gomorrához hasonlítanánk. Halljátok az Úr igéjét, Sodoma vezetői. Figyeljetek Istenünk tanítására, Gomorra népe. Mit kezdjek a sok véres áldozattal, mondja az Úr. Elegem van az égő áldozatikosokból, a hízott marhákból, marhák kövéréből. A bikák, bárányok és bakok vérében nem telik kedvem. Ki kívánja tőletek, hogy eljöjjetek, hogy megjelenjetek előttem, és tapossátok udvaromat. Ne hozzatok többé hazug áldozatot, mert a füstjét is utálom. Újhold, szombat, ünnepi összevetel. Nem tűröm együtt a bűnt és az ünneplést. Újholdjaitokat és ünnepeiteket gyűlölöm én. Terhemre vannak, fáraszt elviselni. Ha felé nyújtjátok kezeteket, eltakarom szemem előletek. Bármennyit is imádkoztok, én nem hallgatom meg. Vértapad a kezetekhez. Mossátok tisztára magatokat. Vigyétek el szemem elől a gonosz tetteiteket. Ne tegyetek többé rosszat. Tanuljátok jót tenni. Törekedjetek az igazságra. Térítsétek jó útra az erőszakos korót. Vigyétek meg az árvák jogát és az özvegyek peres ügyét. Csodálatos képek ezek. Egyébként érdemes rajta elgondolkodni, hogy az aratás után, vagy a termény betakarítása után talán láttatok már földet, ahol ott van a kunyhó, ahol az őrök feküdtek valamikor. És ugye az egy lerobbant állapotban van, tehát látszik, hogy lakatlan, és már a földön sincs semmi. És azt mondja, ilyenek vagytok, mint amin nincs gyümölcs. Haszontalan az életetek. Megdöbbentő, igaz? Vezetőikkel együtt. És amikor látjuk egy nép nemzet pusztulását, akkor olvasunk az Isten igéjét. És Isten igében le van írva, hogy hogyan és mi módon bukik el egy nemzet. Hogyan és mi módon bukik el egy gyülekezet. Hogyan és mi módon bukik el egy család. Hogyan és mi módon bukik el egy vezető. Hogyan és miképpen bukik el egy hívő ember. A tetteik ezeknek a vezetőknek nagyon beszédes. Elmondja, hogyan visszanyúlnak az Istenhez. És hogyan gondolkodnak Isten szentségéről, kegyelméről. Amikor valaki aktív szolgálatban van, de nem Istenére néz, és nem hálából áldoz, akkor abban ott van a romlottság. Amikor valaki, ahogy mondtam, sóhajtozik a hála áldozat helyett, amikor valamit tenni kell, annak szívét rágja már a féreg. Amikor egy növényt elkezd rágni a féreg, akkor még először nem látszik, hogy az pusztulni fog. De amikor megbetegszik, napról napra látszik, hogy fonnyad el, mert a gyökerét rágja valami. Növényeket talán láttatok, ha lóféreg van például egy kertben, akkor egyszerűen csak azt látod, hogy szépen elkezdenek elfonnyadni a növények. Vagy a zöldség, amit elvetett az ember. És akkor védekezni kell. Nem kellene ugyanilyen bölcsességgel lennünk a saját életünkre nézve. Ha látjuk a gyümölcstelenséget, vegyük csak egyszerűen a Szentlélek gyümölcsét. Szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Vizsgáljuk meg. Borzasztó egyszerű. Hogy állok ezeknek a gyümölcsöknek a termésével? Valóban benne van Isten szelleme. Valóban Isten szellemére hagyatkozok, és ő által a termem a Szent Szellem gyümölcsét. És változik az életem. Tudok-e áldás lenni más emberek számára? Van-e bennem többlet az Úrtól? Vagy olyan vagyok, mint az elhagyott uborkaföld? A Ha valaki nem keresi a lehetőségét annak, hogy Isten dicsőségére éljen és az ő szolgálatában álljon, valójában ezt azért nem teszi, mert megveti az Isten kegyelmét. Borzasztó egyszerű, nem? Tehát aki az Isten kegyelmétől van betöltve, és átéli az Isten ajándékát az életében, hogy megváltott engem az Úr, új életet adott, ilyen szeretettel van felém, az keresi, hogy hogyan tudnám visszadozni az ő szeretetét. A szeretet szeretetet támaszt. A szeretetet nem lehet kikövetelni. Azt mondja az írás, ha valaki a szeretetet követelné, megvetnék érte. A szeretet nem születik az ember szívében önmagától. Az ember szívében a szeretet viszont szeretet. Azt tud szeretni, akit szeretnek. És amikor az Isten szeretete elér valakihez, akkor azzal lesz töblete arra, hogy olyanokat is tudjon szeretni, akit egyébként természetes szinten nem fog menni. Vagy maximum szánalmasak leszünk. Éreztük már magunkat szánalmasan? Amikor úgy erőködtünk. Tudtuk az agyunkkal, hogy szeretni kéne. De egyébként a talpunkon felállt a szőr. És így megemelkedtünk. Ugye mondhatod neked, nem szőrös a talpad. Tök mindegy. Akkor a karodon. Ja, se szőrös, akkor felállt a hajad. Ja, se szőrös, nem baj. Akkor csak jelképesen. Tegyük a szívünkre a kezünket. Nem fizikailag, hanem szellemi, lelki értelemben. Hányszor szólt hozzánk az Úr, hogy térjünk meg bizonyos bűnökből? Konkrétan. Hányszor mondta az Úr, hogy elég volt? Ez olyan bűn az életedben, ami tönkre fog tenni téged, és elpusztít. És amikor elment a szorítás az életünkből, akkor napirendre tértünk felette. És benne maradtunk a bűnben. Volt már ilyen? Van, aki felmeri vállalni. Ne menj el. Ne menjünk el a bűn mellett. Mert a bűn tönkretesz az életünket. És van bűnbocsánat. Még ennek a népnek is azt mondja Isten, ott van a gyökér, ott van a maradék. Még mindig van esély. Amíg benned van az Isten lelhet, ahogy korábban mondtam, még van esély. Azt mondja Jézsajás a felolvasott ige szakaszban, 6. rész első versében, láttam az Urat. Magas emelt trónon ülve. Milyen furcsák is vagyunk, de beleértem magamat is. Mikor eljövünk Isten tiszteletre, megint tegyük a szívünkre a kezünket. Tudatosul bennünk, hogy összeér a menny a földdel? Hát a Biblia világosan beszél Krisztusban, összekötötte a mennyet a földdel. Az Isten. És itt Ézsaiásnál egy olyan istentiszteletet látunk, ahol összekapcsolódik a földi templom a mennyeivel. És nem először történik a Bibliában ennek a kijelentése. Ugyanígy a kettő krónikák, bocsánat, mindjárt mondom pontosan, majd fogom mondani. Tehát összeér a menny a földdel, Jeremiás is utal erre, de Jób könyvében is beszél az ige, amikor mennyei tanácsról beszél az írás. Tehát egy mennyei valóságos szellemi megjelenéssel. De Jézsaiás idejében azt lehet látni, hogy a mennyeiek jelen vannak az Isten tiszteleten. Most valad be őszintén, hányszor feledkezel meg, és hányszor feledkezünk meg arról, amikor is jöjtünk, hogy jelen van a Szent Isten. A szeráfok, a kerubok, az angyalok. És gondoljátok végig az igéket. A jelenések könyvét például, ahol a János látomásai vannak. De ezt az igét, hogy az Isten tiszteleten összeér a menny a földdel. Jelen van az Isten. Mennyivel több annál, mint valamit vallásos módon tenni. Egy szokást követni. Végig menni a programon. Mennyivel többet nyer az ember, aki látja az Urat. Ézsaiás azt mondja, láttam az Urat trónon ülni. Nem kódusként, akinek arra van szüksége, hogy megszálljam és szolgáljak neki egy kicsit. Hány ember nyomorult, mert ilyen Istene van, ilyen kicsi Istene van, aki azt hiszi, hogy valamit tehet az Istenért. És milyen nagyszerű áldás, hogy valakinek ilyen csodálatos Istene van, és úgy tud eljönni Isten tiszteletre, hogy Uram, jövök találkozni veled, mert az Isten tiszteletben összeér a menny a földdel. Halleluja! Szeráfokról beszél a proféta, akik ott vannak az Isten szent színe előtt. Egyébként magában a Bibliában egyről itt találkozunk a szeráfok jelentésével, vagy megemlítésével. És arról is beszélt a Szentírás, hogy amikor megszólalnak, milyen érdekes volt, ha figyeltetek, hogy az utolsó dal az ez az ige volt, hogy szent, szent, szent. Nem beszéltük össze, tehát nem írtuk meg e-mailben, hogy én azt mondták, miről fog prédikálni. De a Szent Szellem azt mondta, ez az utolsó dal. Mert a menny összeér a földdel. És az Isten tisztelet, az Isten tisztelete. Az Isten tisztelet a mennynek a jelenléte. Egy szellemi valóság. Futkos a hírem általad? Nekem igen. Óriási, mennyivel több ez a történet, mint egy fizikai, testi, beszűkült dolog. És ahogy gondolkodsz az Istenről, azt tükrözi az életed. Az én életem. A beszédem. A tetteim. A szeráfok egyébként, szeráf azt jelenti, hogy égni, éget, tehát Isten szentségére utaló kifejezésről van itt szó. És csak érdekességképpen mondom, hogy a zsidók, akik vallásosak és buzgók, minden reggel imádkoznak, és amikor a mennyei seregekről megemlékeznek, akkor a kerubokról, a szeráfokról is megemlékeznek az imádságaikban. Nyilván az Ezékiel proféta könyvében még a kerekekről is megemlékeznek, a látomásban az Isten szent jelenlétére gondolva. Aki hitből, az hitből. Amikor megszólalnak ezek a szeráfok, azt mondja az írás, hogy megremegtek az küszöbök keresztékei, és a templom megtelt füsttel. Aki olvassa a Szentírást, eszébe jut a 2 Mózes 19, 18, 19, és a 2 Mózes 20, 18, 19, amikor a Sínai hegy megremeg az Isten jelenlététől. Milyen nagyszerű dolog. Isten szent jelenlétének van megtapasztalható jelenléte. Át lehet élni. Isten jelenlétét megtapasztalhatod. És megtapasztalhatom. Ézsaiás, amikor találkozik az Isten szentségével, akkor eltűnik minden mellébeszélés. Olyan nagyszerű dolog, tudjátok, amikor az Istennel találkozik valaki, akkor ott nincs duma. Ott áll a natúr, úgy, ahogy vagyok, lecsupaszítva, mert Isten látja a szívemet. És annyit alakoskodunk az életben egyébként, és annyira elfáraszt bennünket az alakoskodás, nem? Olyan sok helyen várják el tőlünk, hogy hogyan viselkedjünk, és gondoljuk, hogy úgy kell viselkednünk, mert az az előnyös, és sorolhatnám. Most mondta valaki, hogy megnézték a állásinterjúkat, hogy mennyi valóság tartalma van, és valami 50-50% hazugság és igazság aránya van az állásinterjúknak. Tehát miért gondolják az emberek, hogyha hazudnak az állásinterjún, vagy a önéletrajzban, akkor az nem derül ki, mikor beköröznek egy céghez. De nem tudom, nincs jogosítványom, ugye felvételt szeretnék kapni a DKV-hoz buszsofőrnek. Egyébként minden A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, minden jogosítványom van, még helikopterre is. Befénymásolom az én barátom jogosítványa, Gyuriét, és akkor fölvesznek. Mi lesz abból? Te meg fölülsz mögé, mit sem tudva. Az egy katasztrófa. Pontosan így van. És ugyanez, mikor az ember nem őszinte, mikor nem találkozik az Istennel, és nem fordul ki a szíve, akkor az katasztrófa. Előbb-utóbb katasztrófába torkolik. Mekkora különbség van Uziá és Ézsaiás között? Uziá bement a templomba, ugyanúgy látta a parazsat az oltáron, mint Ézsaiás látta, de Ézsaiás nem a földit látta, hanem a mennyeit látta. Tehát fordítsuk le, amikor eljön Isten tiszteletre, megy a dicsőítés, nagyon nagy különbség van, hogy a mennyeibe kapcsolódsz be, hogy azt nézed, milyen éneket énekelnek. Hogy bekapcsolódsz a mennyel együtt az Isten magasztalásába. Hogy amikor hangzik az igehirdetés, akkor embereket látsz, vagy keresed, hogy mit szól hozzád az Úr, vagy hozzám az Úr. Mekkora különbség, igaz? És Ézsaiás és Uziá között az volt a különbség. Ő fölfoglalkodott. Az ő Isten tiszteletében ő volt annak középpontjában. Ézsaiás Isten tiszteletének középpontjában pedig a mindenható szent egy igaz örök Isten volt. Az ő szentségében, kegyelmében és szeretetében. És ott van az eleven szén, amelyet vesz a kerub, vagy a szeráf, bocsánat, és oda viszi Ézsaiáshoz, és megérinti a nyelvét, Látjátok is ezen a képen. És olyan csodálatos, hogy Ézsaiás mondja, azt mondja, tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakom. Tehát megint döbbenetes. Hányszor halljuk azt, hogy ő mennyi megtört kapcsolat van azért, mert a másik. Milyen profik vagyunk ebben, igaz? Isten jelenlétében nincs ilyen. Ott le van az ember csupaszítva. És ez nem azzal foglalkozik, hogy ők milyenek, hanem én sem vagyok külön, mint ők. Van nehezen elviselhető főnököd, kollégád, tanárod, osztálytársad? Gyülekezeti tagod? Van. Nem kell felmenekezed. És tudod, miért olyan nehéz elviselned? Mert azt gondolod, hogy külön vagy, mint ő. Akkor haragszok, amikor azt gondolom, külön vagyok, mint a másik. És az Isten jelenlétében pedig ezek megoldódnak. Azt mondja, Uram, nyomtam itt a proféciákat, de valójában én se vagyok különb. Nekem van szükségem arra, hogy megtisztíts. És ha engem megtisztítasz, ezzel tudok menni a többiekhez is. Hogy titeket is megtisztít az Úr. Meggyógyít az Úr. És beszélhetnénk arról, hogy milyen képe van ennek ugye a 3 Mózes 16, 12, 13-ban magának az illat áldozatnak, amit vinni akart Uzzia király, és amilyen parázs megjelenik az oltáron. Ugyanis a Szentek Szentjébe évente egyszer az oltárról vettek parazsat egy edénybe, és arra tettek illatáldozatot, és bevitte a főpap a Szentek Szentjébe. Egyesek szerint Uzzia ezt akarta. Ezt a főpapi áldozatot akarta bevinni a Szentek Szentjébe. Testi módon, felfalkarod módon. Pedig nekünk bejárásunk van. Biblia azt mondja, kinyílt a menny, Krisztus Jézus által az atyával személyes közösségünk lehet, át lehet élni az Isten való közösség ajándékát állását. Minden félelem nélkül. Hány ember retteg még mindig az Istentől? Mert valójában nem az Isten keresik, hanem valami választ önmaguknak. Valami megoldást nekik. Az Isten tiszteleti középpontjában ők vannak. Ezért nem kapják meg azt, amit adni akar az Isten. Önmagát. Elképesztő, amiben beenged látni bennünket a Szentlélek Ézsaiás proféciája által. Elhangzik egy mondat. A 8. versben, Ézsaiás 6-8. Majd az Úr szavát hallottam, aki ezt mondta. Kit küldjek el? Ki megy el nekem követségbe? Én ezt mondtam. Itt vagyok, engem küldj. Miről is van itt szó? A Jobb könyvében az 1 Királyok 22:19-20-ban és Jeremiás 23:18-22-ben és a Jelenések könyvében is látunk egy mennyei tanácsot. Talán emlékeztek arra a Jobb könyvében, akik olvastátok, hanem hadd mondjam el, hogy bementek az Úr angyalai, és a sátán is az Isten jelenlétébe, és tanácsot tartott az Úr. És amikor az Isten tiszteleten, Isten szent jelenlétébe vagyunk, része vagyunk ennek a tanácsnak. És Ézsaiás ugyanúgy része volt a szent tanácsnak, mint a kerubok, a szeráfok, mint Isten szent angyalai. Nem megdöbbentő? A történetben nem látod azt, hogy ő neki egy kirekesztett szerepe lett volna ebben. Be lett vonva az isteni szent tanácsba. És te is be vagy vonva az isteni szent tanácsba. És ez hallja az Istent szólni. Azt mondja az Isten, mennyei lények, aki imádtok engem nap mint nap, és azt mondjátok, szent vagyok. Ki megy el az elveszett néphez? Nem volt ideje senkinek válaszolni, mert Ézsaiás azt mondta, hey! Én megyek. Milyen nagyszerű szív. Mennyire arról beszél, hogy tényleg az Isten jelenlétében éli az életét. Hallja az Isten szólni, a szent tanácsban, hogy az Isten tervez valamit a földön. És a megjelenti profétáinak Ámosz könyvében olvassuk, amit cselekedni kíván a földön. Azt tudjuk, hogy Krisztusban kínlakoztatta az Isten magát, gyermekeivé fogadott bennünket, megnyitott a számunkra mennyet, hallhatjuk az Úr szavát, imádkozunk és megnyílik a Biblia. Személyes üzeneté válik az Isten szent beszéde, az ige hirdetése közepette. Szól az Isten, így van? Milyen nagyszerű, ha ezt megértjük, hogy része vagyunk a mennyei tanácsnak. És Ézsaiás azt mondja, oké, most már maradhatok. rendben vannak téve a dolgok, a szennye bűn a vétek. Most már hallani tudok, mert eddig a vétek a bűn miatt nem csak szólni nem tudtam, amikor beszéltem, az is jobb lett, ha nem mondom, ha nem is hallottalak téged, Uram, de most, hogy látom a te szentségedet, én vágyom hallani téged. És akkor azt mondja Ézsaiás, nem azt mondja, hogy ha más nem megy, akkor elmegyek. Milyen szánalmasak vagyunk. Hány ember csinálja ilyen szolgálatot az Istennek? Jó, ha más nem csinálja, akkor jó van, megcsinálom, most megint én. Fúj! Magamat is beleértve. Nem szánalmasak vagyunk néha? Vagy gyakran. És ilyen jó, amikor veszi az Isten megtisztító kegyelmét. Azt mondja, vétked meg van bocsátva, meg vagy tisztítva. Az Isten szentsége nem eltiporja, nem megégeti, hanem a bűnt égeti ki belőle. És alkalmassá teszi arra, hogy közösségben legyen az élő Istennel. Csodálatos! És az ember, ez egy frankó. Ki akarja lenni, mint Ézsaiás? Ne nyújts fel a kezed, nem, bocs, ne haragudj. Azt mondja Peti, még szeretném elmondani, kevés, hogy szeretnék. Az nagyon kevés. Szóval valakivel imádkoztam, azt mondja, benne volt komoly bűnökbe, azt mondja, Uram, szeretném, hogyha ez megváltozna. Mondom, állj meg. Ez kevés. És akarod, vagy nem? Tehát akarod, hogy változás legyen az életedben? Vagy megpróbált, hát, az Isten, az valamit esetleg ő is, meg itt én is csinálok, aztán majd csak megoldjuk itt valahogy ketten együtt. Nem. Elfogyott az erőm, Uram. Én ezt nem tudom megváltoztatni. Végére értem az ötleteimnek. Csak te egyedül. Megoldhatatlan számomra a probléma. Nem tudom megváltoztatni. Uram, rád van szükségem. Csak te egyedül. Nem tudsz egy szívet sem megváltoztatni. De az Isten igen. Mert beszélgettünk az ég testvére, hogy milyen romlott életet éltem, mi nem ismertem az Urat. És Istennek volt kegyelme arra, hogy megkeressen és kiégesse. És még mindig van kegyelme, hogy formáljon. Mert rám fér. És rád? Szóval ez egy rendkívüli dolog, nem? Benne lenne a mennyei tanácsba. Amen. Halleluja. Krisztusban miénk ez az áldás. Nehémiás egy ilyen ember volt. Egy ilyen kit küldjek, engem küldje. Tehát ezek azok az emberek, akik mikor látnak réseket egy területen, akkor nem azon gondolkodnak, hogy ki hagyta ezt itt? Azon gondolkodnak, hogy lehet megoldani. És Nehémiás ilyen szívű ember volt, az egész Nehémiás könyv erről beszél, de csak kiemelek két ige, egy ige verset, meg egy rövid ige szakaszt. Nehémiás 2.13. Kiment tehát Nehémiás éjjel a völgykapun a sárkányforrás felé, majd a szemétkapuhoz, és megvizsgáltam Jeruzsálem várfalait, mondja ő, amelyeken rések voltak. És a kapuit, amelyeket tűz emésztette meg. Vegyük képetesen. Ha mondjuk ezek a képek, szimbólumok egy életre vonatkoznak, tiszta rés, meg van égve, az egy pozitív élet? Ha egy házasságra vonatkozik, az egy pozitív dolog? És hányan jutnak csak eddig el, vagy még ezt sem merik beismerni, hogy nagy bajban vagyok. Nagyon nagy baj vagyok. Én Nehémiás, ez egy istenfél ember volt. És azt mondja az írás, 4. rész, 7. vers, és a réseket kezdték betömni. Tehát ilyen ember volt. Azt mondja, Uram, itt az a sok rés, akkor ezt jelentkezem, szeretnék ebben eszközöd lenni. Ez a legnagyobb kiváltság. Itt az a sok rom meg megígért dolog. Ó, halleluja, milyen szép lesz, mikor új lesz. Mekkora dolog, amikor egy gyülekezet tele van ilyen emberekkel. Ilyen hozzáállási emberekkel, akik így gondolkodnak a szolgálatról, az életről, a kapcsolataikról. Mekkora áldás, nem? Mennyivel tovább lennénk, ha tudnánk ezzel a szívvel, lelkülettel gondolkodni. Van a bőjtel kapcsolatosan egy ígéret az Ézsaiás 58.12-ben. Ezt többen olvastátok, akik a elmúlt időszakban bekapcsolódtak a bőjtbe. Ézsaiás 58.12. Fölépítik fiaid az ősi romokat. Falat emelsz a régiek által lerakott alapokra. A rések befalazójának neveznek, aki romokat tesz újra lakhatóvá. Ez a neved. Ez az elhívásod. Az elhívásunk, hogy azt mondjuk, hát ez olyan nehéz. Annyi probléma van. Pál apostol szerintem visszaadta volna a munkakönyvét már az első kanyarban, amíg a végén olvassátok, hogy mi ment keresztül az életében. Hát ezért nem akarnak olyanok lenni, mint Pál. Van az embernek esze. A Jábes imája, az egy nagyon népszerű dolog, még énekeljük is. Ments meg engem minden bajtól, és állj meg engem nagyon. És úgy szeretlek, Uram, hogy jaj, nagyon cuki vagy. Jó, megadta neki az Úr. Ennyi van róla a Bibliában. Pál apostol egy picikét több. És mi leszel? Lesz egy pont az életedről, hogy megszülettél, megtértél, meghaltál. És értél 60, 70, 80 évet, 90-et, 100-at. Na és? Mi értelme volt? Nem az a kérdés, hogy meddig élünk, hanem, hogy amíg élünk, azt milyen minőségben éljük. És ez nem anyagi kérdés. Ja, akkor is, hogyha a szegénység sok fájdalmat, meg nyomorúságot, meg vitát okoz, azt én tudom, nem szeretném ezt kisebbíteni, de mégse ezen múlik. Amikor olvastam a Hézsaiás válaszát a mindenkinek szóló felhívásra, itt vagyok, engem küldj, eszembe jutott ez a Mózes. Mózes egy rendkívüli ember volt egyébként, kiváló vezető volt, olvashatunk róla főként a Mózes második könyvében, és aztán sorban olvassuk a 3., 4., 5. könyvet, akkor elég sokat tudunk meg Mózesről. Emlékeztek rá, hogy mit mondott, amikor Isten személyesen őt küldte? Tehát nem azt mondta, kit küldjek el, hanem téged küldjenek. Mit mondod? Azt mondja, küld, de azt is mondta, azt mondja, küldj, akit küldeni tudsz. Hú, de kemény! És azt mondja az írás, ekkor az Úr haragra gerjedt. Tehát ez már ott kivert a biztit a mennybe is. És jogosan. És feltettem a kérdést, hogy miért? Miért reagált így? Mert ez talán sokkal fontosabb, mint az, hogy így reagált. Tudjátok miért? Mert Mózes egy sebzett lelkember volt. Egy olyan ember volt, aki csalódott magába. Aki összeszedte magát, testi erőből akart tenni valamit az Úrért, és pofára esett. És meg volt sebezve a lelke. És 40 évig kóvágott a birkákkal a sivatagba, és kereste saját magát is. És először Mózesnek meg kellett gyógyulni. Neki az eleven szén a gennyes sebeire kellett. Hogy ne nyalogassa azokat, hanem meggyógyuljon. Megtérjen azokból, a mulasztásaiból, a bűneiből, és ne takarozzon azokkal. És Isten tudta, hogy míg meg nem gyógyul, nem lesz alkalmas arra, hogy azt a szolgálatot, amire elhivatott, elvégezze. És benne van a parázsban, a tűzben a gyógyítás. És Isten helyre akarja tenni a dolgokat. Mert akkor fogod tudni azt mondani, és én itt vagyok, engem küldj, hanem a múlt bűnei, vétkei, elrontott dolgai kísérnek. Hány embert nyomorít meg az ördög? Ma is, mint Mózes. 40 évig nyomorította az ördög. Gondoljatok bele. 40 évig nyalogatta a sebeit. Totál elvetett volt. Teljesen alkalmatlanak gondolta magát. És a beszéd ebből fakadt. Nem Mózes volt rossz, hanem ezeken a sebeken keresztül hallotta az Istent. Kérdeztem, hogy szeretnénk olyanok lenni, mint Ézsaiás. Még mielőtt eldöntenénk, el szeretném mondani, hogy a zsidókhoz írt levélben és a zsidó hagyományban, azt olvassuk a zsidókhoz írt levél 11.37-ben, hogy miközben üldözték Ézsaiást, egy faodvába keresett menedéket, amelyet ketté fűrészeltek vele együtt. Két gyereke volt felesége. De ez egy olyan ember volt, aki nem hosszú életet akart élni, hanem Istennek akart élni. Azt az életet akarta élni, amelyre elhivatott az Úrtól, és hallani az Úr hangját. És neki mindennél drágább volt az Isten jelenléte. Az életénél is. Ez a keresztény élet, tudtad? Annyit hazudoznak össze-vissza prédikációkba, meg internetes írásokba a keresztény életről. Ha ezt így hirdetnék, lehet, hogy kirülnének a templomok. De lehet, hogy megtelnének harcosokkal, akik az Urat keresik. Nem a pap prédikációját fikázzák is. Hogy beszélt ez meg így, meg úgy, meg amúgy. Ki a te példaképed? Ki az én példaképem? És miért ő? Aki a te példaképed, megmutatja, hogyan gondolkozol az életedről. Aki az én példaképem, az is beszél arról, hogy hogyan gondolkodok az életről. Annyira fáj, amikor valaki világi embereket tesz például, akik öntörvényű, önző, énközpontú módon sikereket élnek el. Szánalmas. Mert ezek az emberek földi síkon élik a hívő életüket. Ezeknek még nem nyílt meg a menny. Vagy ha meg is nyílt valamikor, elfelejtették, milyen volt. Könnyű azt mondani, de én ezt nem tudnám így tenni. Nekem ez nem aratott. Ismerős? Én nem akarok olyan lenni, mint XY, mert nekem nem az az elhívásom. Biztos, hogy ezért nem akarsz olyan lenni? Egyik az, hogy mondta másiknak, nem szeretnék olyan férjet, mint a tiéd. Mondta ezt azért neki, mert annak a férje szent szellemmel is tűzzel szolgált az Urat. És akkor meg azt mondta, én meg nem szeretnék olyat, amilyen a tiéd. És milyen jó, mindenki megkapta, amit szeret. Halleluja! Nem a kényelem szeretet mozgat bennünket, amikor példaképet keresünk? Hogy el tudunk lenni hétről hétre? Telnek a napjaink. Telik az életünk. És nem történik benne semmi nagyon sokszor. Ti nem érzitek néha így? Milyen nagyszerű, amikor valaki a mennyei tanácsba becsatlakozik, és kellő időben hallja, amit hallania kell. Valaki azt mondta, valaki csak Isten tiszteletre járna, és azt megfogadná, amit elhangzik, szárnyal az élete. Van benne igazság. Segítsen azó bennünket, hogy Jézushoz hasonlóan tudjunk felelni az Isten szavára, és legyen példává számunkra a Pál szíve és a Pál szavai. Azt mondja Pál a tesszalonikai gyülekezetnek, hogy figyeljetek, testvérek, nincs tökéletes gyülekezet. Szoktuk mondani? Ezzel felmentjük magunkat? Vagy felmentjük egymást? Nagyon kemény, ha vele gondoltok, mert néha ezt csináljuk. Hát nincs tökéletes gyülekezet. Tehát nem kell megtérni a bűnből, nem kell megváltozni, éltünk úgy, hogy eddig. Mert hát nincs tökéletes gyülekezet. Bocs, a Biblia nem erről beszél. Hanem abból beszél, hogy a tökéletlenségből meg kell térni. Isten szent hatalmas ereje által meg lehet változni. Ja, hogy ez küzdelem? Pálnak is az volt. Tudtad azt, hogy bojtár volt Barnabás mellett az elején? Az első missziótra el sem engedték egyedül. Tudtad ezt? Hogy tudott alázatban tanulni ez az ember. Pedig temperamentumos legény voltam. Tehát Pál nem volt egy matyóhímzés, aki az álomfickó a nők mellett, igen, drágám, ismertek a viccet, nem? Aranylakodalom kérdezik a bácsit televízióban, hogy bácsi, mi a titka annak, hogy 50 évig házasságon tudtak élni? Ez egyetlen mondat. Megosztanál nézőkkel? Hogyne? Igen, drágám. Hát, aki ilyen fickót akar, elég unalmas életet vár. De azt mondja Pál, annak a gyülekezetnek, amely nem tökéletes. Ugyanúgy, mint én sem, meg te sem vagy az. De mit mond nekünk a Szentlélek? Azt mondja, 1 Tesszalonika 5.14. Kérünk titeket, testvéreink, incsétek a tétlenkedőket. Biztassátok a bátortalanokat. Tehát ez kapcsolat kell. Karoljátok fel az erőtleneket. Legyetek türelmesek mindenkihez. Ez a dolgunk. Látsz egy tétlen testvért, mondd meg, tesó, térjél meg. Kapd össze magad. Hol fogsz így jutni? Van egy testvér, aki bátortalan. Mondhatjuk, hogy gyertek, ha elhív az Úr. Hát van, aki azt mondja, mi az elhívás. Hát köztetek is van többen vagytok, akik úgy jöttek, vagy jöttek, ebben fogalmatok se volt, hogy mit jelent elhivatni az Úrtól. Nem mondtuk nektek, de szégyen, de ciki. Hát leültünk, megnéztük a Bibliát. És megértettük, mit mond az Úr az elhívásról. És akkor már megértettük, mi az elhívás. És ebben biztatni kell, aki bátortalan, aki magától esetleg nem megy, mert nem akar nyomulni, vagy rosszul értelmezi az alázatot. És valaki erőtlen, mert elfáradt, mert megsebesült, mert csalódott, mert gyászban van, mert nehéz életszakaszon megy keresztül, akkor azt mondja, őt meg karoljátok fel. Ne vallásosan kritizáljátok, és ne öljétek meg, hanem segítsétek, hogy meggyógyuljon. Milyen gyönyörű. És azt mondja, Pál, a végül pedig a legfontosabb tesók, legyetek türelmesek. Mert tudjátok, mikor olyan türelmetlenek? Amikor bosszant bennünket, hogy nem hallgatnak ránk. Ez okoz legnagyobb türelmetlenséget és idegességet. Hogy megmondtam neki már százszor, nem mondom többször. Nem hallgat rám. És ez kit érdekel? Nem az a kérdés, hogy rád nem hallgat, hanem hogy Istenre nem hallgat. És ezért inkább sírni kéne. Inkább sírni kéne, ha az Isten szemszögéből látom a testvéremnek a viselkedését, mint felfúalkodottan Uzia módjára menni az Isten előtt. Kaptam egyik tesótól ezt a gondolatot. Nagyon tetszik. Napfényes időben bárki szívesen veled tart, vagy együtt tud énekelni veled egy vasárnap délutáni Isten tiszteletem. Igaz megállapítás? De nem kell sok minden. De ha olyan ember találsz, aki kész csatába is menni veled, akkor kincsként kezeld őt. Az ilyen ember igazi ajándék az Úrtól. Igaz? Milyen nagyszerű dolog, amikor valaki, ezt itt vagyok, engem küldje. Tehát az a mentalitás van benne, hogy Uram, én nem vagyok tökéletes. Én ugyanannyi tele vagyok hibákkal, mint a többi. Pár így gondolkodik. De ha már itt megkérdezed, hogy ki menjen. Hát akkor én megyek. Hát már hogyha így megkérdezted. Itt vagyok az első sorban. Nem magamat ajánlom, hanem odaadom az életemet, amit tőled kaptam. Töltsd be szellemeddel, menjél erővel, adj nekem tüzet, adj nekem ajándékokat, Uram. Gyógyíts meg, tisztíts meg, tégy alkalmassá. Itt vagyok, Uram, halleluja! Kereslek téged, vágylak, Uram! És amikor így keressük az Urat egyenként, megvalósul az Ámosz által adott ige Krisztusban, járnak-e ketten együtt, ha előbb meg nem egyeztek. Nem a vita, nem a veszekedés, nem a versengés, nem az erőforrások elaprózódása lesz ránk jellemző, hanem egymás kiegészítése. Bajtársak leszünk. Munkatársakból barátokká válunk. Ha belegondoltok, ami eddig szó volt, ez a lelkület mennyire tártalja jó barátságoknak. És milyen fontos, hogy ne csak munkatársak legyünk, hanem legyünk barátok, bajtársak, harcostársak. Amikor megértettük az Úr akaratát, hogy mit akar az Isten tenni, és mi abba adjuk az életünket, abba bekapcsolódunk, kezébe tesszük az életünket, egymást kiegészítjük, és harcosokként, seregként megyünk az Isten kegyelméből vigasztalni, szeretni, betegeket látogatni, bekötözni a sebeket, az elveszettek felé az evangéliumot meghirdetni, és személyesen is keressük az Urat, meg közösséggel is keressük az Úr szent jelenlétét. Ezt kiegészíti az Efézusi levélben Pál tanítása az Efézus 4.13-tól 15-ig, hogy növekedjetek fel a Krisztusban, az érettségre, a felnőtt korra, hogy ne inogjatok, és növekedjetek fel a szeretetben mindenestől őhozzá, aki a fej, a Krisztus. Kihívást hoztam feléd. Hiszem nem én, hanem az Úr. Tedd a szívedre a kezed, és válaszolj a kérdésekre. A te életedben eljött az idő, hogy ameddig volt, megváltozzon. És hogy eddig gondolkodtál, abból megtérj. Eljött az idő arra, hogy azokkal a bűnöket bevalljuk, letegyük, amelyekről Isten már többször szólt nekünk. Eljött az idő, hogy meggyógyulj korábbi fájdalmaidból, amely megbénított téged, és talán még szeretted is, mert tétlenségedre ezzel találtál magyarázatot. De valójában nem ez a baj, hanem nem tudtál meggyógyulni. Elvetted saját magadat, vagy kényelmesebb neked így élni. Hív az Úr, hogy meggyógyítson, megszenteljen. Eljött az idő, hogy megtérjünk az ember erőködésből, vagy tétlenségből. Hogy keressük az Urat, és halljuk meg az ő szavát. Hogy azt mondjuk az ő szavára, itt vagyok, engem küldj. Szeretnék erre most lehetőséget adni. Ézsaiás meghajolt az Úr előtt. És önmagában nem ebben van jelentőség, nem ez a jelentőség teljes dolog, hogy ő hogyan tette ezt. A legfontosabb dolog az, hogy ő reagált arra, amikor Isten szólt. És hányszor megyünk el úgy, hogy szól az Isten, és elengedjük a fülünk mellett. Itt az idő, hogy ennek vége legyen. Szeretnék lehetőséget majd adni nektek, hogy majd előre gyertek, akik úgy gondoljátok, hogy itt vagyok, itt vagyunk együtt, én magam is. És ezek a kérdések nekem szólnak. És én válaszolok. Itt az idő. Szólt az Isten. Bekapcsoltam a mennybe. Itt az idő, hogy változzanak a dolgok. Kérem majd a dicsőítőket, hogy gyertek előre. De ők is jöhetnek majd ide. Ettől függetlenül akár egy gitár is mehet, meg a nem lesz ének nekem az sem, az is mindegy. Nem ez a lényeg ebben, hanem hogy az Urat keressük, és hozzá menjünk. Szeretném, ha most elcsendesednénk, és egy kicsit engednénk, hogy Isten szent lelke mélyítse bennünk ezeket a gondolatokat, és aztán egy rövidebb csendesség után lesz lehetőség előre jönni, letérdelni Isten színe előtt, kimozdulni, kilépni abból az élethelyzetből, és ha úgy gondolod, segítség neked az, hogy előre gyere, akkor van lehetőség erre is, és imádkozhatunk együtt. Mehetünk az Úr elé, oda térdelhetünk Isten szín elé, és oda szálljuk az életünket, mert az idő közel.